Nemrég a kormány ismertette a bérterveit, ami szerint 1000 eurós minimálbért szeretnének elérni, és 1 millió forintos átlagfizetést 2028-ra. Ez mennyire lehet reális?
Hát reális lehet abban az egy esetben, hogyha az infláció jóval magasabb, mint ami a tervekben szerepel 3%-on. Tehát ha nem évi 3% az infláció, hanem mondjuk évi 9, akkor ez többé-kevésbé rendben van, mert akkor van egy 3%-os reálkereset növekedés, van egy 12% körüli nominális béremelkedés, és akkor így elérjük ugyan a, mondjuk a kormánynak 970 ezer forintos bruttó bérét. De a reálbér akkor csak évi 3%-kal emelkedne, ami talán kigazdálkodható.
Az eddigiek alapján egyébként korábban milyen üteműek voltak ezek a béremelések? Mi látható?
Hát az elmúlt 20 évnek az átlaga 3,1% reálkeresett növekedésben.
Akkor azt lehet mondani, hogy most egy jóval nagyobb ütemű béremelésre készül a kormány?
Hogyne. Hát ha igaz van, amit mond, akkor nagyságrendileg évi ilyen 7-9%, inkább 9% körüli reálkeresett növekedés jön ki számokból. Tehát ezért nem nagyon valószínű. Arról meg nem is beszélünk, hogy ahhoz, hogy a reálkereset ilyen mértékben nőjön, az az állami szféra a reálkeresetének is növekedni kéne. Márpedig arra nem sok esélyt látunk, ugye a költségvetésben, meg konszolidálni szeretnék a költségvetést, mert ő túlköltekezik. Tehát egy megtakarítási kényszer van a költségvetésnek, miközben itt drasztikusan kéne emelni akkor a béreket a nővéreknél, az orvosoknál, a tanároknál, a szociális szférában, a kulturális szférában, és még sorolhatnám. Tehát erre meg nem nagyon látszik, hogy miből lenne.
Igen, itt ki is akartam térni egyébként, hogy mit lehet látni így a szellemi munkát végzők és a fizikai dolgozók fizetését összevetve.
Hát az látszik, hogy a szellemi dolgozók fizetés az elmúlt 13 évben 5-körülbelül 30%-kal, a fizikai munkásoké meg 70%-kal. Részben amiatt egyébként, mert szépen lassan elfogytak a fizikai munkások, aki tehette, az külföldre ment, aki tehette, elment nyugdíjba. Volt egy csomó, aki nem tehette, mert mondjuk lerokkant, vagy egészségi károsodás szenvedett, és emiatt abba kell hagyni a tevékenységét. Tehát azért látni kell, hogy a 880 ezer főben nőtt a foglalkoztatás 10 óta, abból ilyen 116 ezer körül van a fizikai munkát végző, az összes többi szellemi munkakörben tudott elhelyezkedni, és nyilván a béremelkedésnek részben ez is volt az oka, hogy szellemi munkakörök azért jelenleg jobban fizettek, mint a fizikai munkakörök sokáig.
Viszont akkor a fizikai dolgozóknál a béremelések gyakorlatilag annak voltak köszönhetőek, hogy kevés volt a munkaerő, és ezzel próbáltak úgymond versenyezni a cégek?
Így van, kevés volt a munkaerő, és hozzák be a vendégmunkásokat. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon kb. 150 ezer vendégmunkás dolgozik, aki alacsonyabb bérért vállalja nyilván, vagy közel azonos bérért vállalja a munkát, mint egy hasonló magyar munkavállaló, csak sokkal többet lehet dolgoztatni.
Mekkora probléma lehet egyébként ez a béremelési a cégeknek, hiszen eddig is láthattunk azért olyanokat, hogy a cégek bérköltsége korábban is átlagon felülemelkedett.
Hát így van, tehát ez a fő probléma, hogy mi korábban ugye, átlag fölött emelkedett, de cserébe kaptak valamit, a közben most láthatóan nem fognak kapni semmit, mert nem nagyon van a költségvetésnek erre forrása, hogy mondjuk csökkentse járulékokat, mert maguknak kéne ezt igazdálkodni, miközben a termelékenység az gyakorlatilag stagnál az elmúlt években, tehát 2010-hez képest 2023-ban ilyen 15%-kal nőtt a termelékenység, ez így 1%-kal sem, ami azért mégiscsak azt jelenti, hogy valahol itt nagy gondok vannak a bérek, a termelékenység kapcsolatában.
Egyébként a korábbi gazdaságpolitikai tervek hoztak sikereket? Hol tartunk így a különböző országokhoz képest?
Hát nemzetközi viszonylatban az látszik, hogy a magyar bérek nem kimagaslóan nőttek euróban mérve legalábbis a versenytársainkhoz képest. Sőt, hát vannak olyanok, akik nagyon fölzárkoztak hozzánk, például a bolgárok és meg a románok is. Tehát ott egy jelentős bérfelzárkozás volt, mi megtartottuk körülbelül az átlagot, amit a régió átlaga hozott. Tehát magyarul lassan mi leszünk a legutolsók, ha ilyen tempóban változik az alattuk levőknek a bére.
Milyen euró árfolyammal számol egyébként a kormány így a következő időszakra?
Hát ugye az előadásból az derült ki, amit a miniszter tartott, hogy kb. 420-423 forint lenne 2028-ban az euró árfolyam, ami egyébként nyilvánvalóan már a magyar inflációnak se felel meg, mert kicsi a leértékelődése a forintnak, hiszen 3% körüli inflációt vár a jegybank a következő időszakban, tehát már annak sem nagyon felel meg, ami azt jelenteni, hogy egy reál fölértékelődés lenne, miközben a bérek megszállnának el. Tehát ez nyilvánvalóan nem működik együtt.
Mire van szükség egyébként ahhoz, hogy a kormány által kitűzött célokat így el lehessen érni?
szerintem egy teljesen más gazdaságpolitikára. Tehát az a baj, hogy egy olyan gazdaságpolitika, ami rendkívül alacsony hozzáadott értékű, összeszerelő tevékenységet hoz Magyarországra, aminek ráadásul vendégmunkásokkal fogják összeszereltetni, és ez igaz a szegedi elektromos autógyártóra, ugyanúgy, mint az ácsi katódgyárra, vagy a Debrecenben kis éppen épülő akkumulátorgyárra. Tehát ezeknek az üzemeknek nem nagyon van hozzáadott értékük, különképpen nem is nagyon tud bért emelni, mert nincs miből bért emelni. Tehát hiába a relatíve alacsony a bérköltség, még azt sem nagyon tudja megemelni, és ráadásul, hogy ahogy látható, meg ahogy a nyilatkozatokból kiderült, magyar munkavállaló nem is igen lesz az első években ott, mert magyarul igazából még csak nem is hatna a magyar bérszínvonalra ezek a vállalkozások. Ugyanakkor igen jelentős forrás szívnak el a költségvetésből közvetlen támogatásként, tehát amit készpénzben megkapnak, és közvetett támogatás, amit beruházásként rakunk oda, csak úgy megjegyzésképpen mondom, hogy Lázár János szerint eddig 500 milliárd forintot költöttek Debrecenbe az akkumulátorgyár és a BMW gyárhoz kapcsolódó beruházásra, és még 250 milliárdot el fognak költeni, ami, ha így veszük, az 750 milliárd forint, és debreceni lakosonként fejenként 4 millió forint. Tehát ennyit adhattunk volna a debrecenieknek fejenként 4 millió forintot, ha nem épült volna meg ez a két üzem, amelyekben jellemzően külföldiek fognak dolgozni, és amelyek jellemzően nem igen fognak adót fizetni a magyar kormánynak. Tehát ez innentől kezdve kérdés, hogy mi értelme.
A következő időkben egyébként nőni fog a diplomások aránya is, emiatt gyakorlatilag tovább fog nőni az átlagbér?
Hogy? Tehát nyilván van egy ilyen szerkezeti változás, hiszen a legalacsonyabban keresők, jellemzően ugye a 8 iskolát vagy azt sem végzettek, tehát a betanított, a segédmunkát nézők nagy tömegben fognak nyugdíjba vonulni, vagy nagyobb arányban fognak nyugdíjba vonulni, miközben a bejövő nemzedékekben megvan 30-40%, inkább 40% körül lesz a diplomások aránya. És aminek magasabb a bére azért alapvetően, különösképpen húzza fölfelé az átlagbér.
Mit vár ön így 2028-ig ez a tervvel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy ha nem török fel az infláció, akkor ez a tervek álmok, ha fölpörög az infláció, akkor meg gyakorlatilag nem értünk el semmit. Tehát hiába lesz nominálisan nagyobb a bér, ha az infláció a nagyobb részét elviszi. Tehát akkor meg nem nagyon van értelme. Tehát az erőltetett gazdaságpolitikának úgy általában véve sincs sok értelme. Tehát annak, ami szervesen a gazdaság tényleg objektív állapotának megfelelően, és annak az erősségeire építve fejlődik, vagy azt próbálja támogatni, annak lenne értelme, na most ez már régóta nem így. Vannak álmok, álmokhoz a kormány milliárdokat hozzárendeli, majd mikor az álmok nem teljesülnek, akkor jönnek a következő álmok, és akkor megint pazaroljuk a pénzt, miközben a mögöttünk levő országok, akár Bulgária, de Románia meg teljesen egyértelműen már fölzsárkózott Magyarországhoz, és már nem sok minden hiányzik, hogy teljes mértében lehagyja.
A GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját Molnár Lászlót hallották. Drasztikusan csökkent a kisgazdaságok jelenléte a hazai mezőgazdaságban. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára elmondta, az ilyen kisbirtokok esetében legtöbbször nyugdíjas korú a vezető. Hozzátette azt is, hogy a háztáji termelők kevesebb támogatást tudnak igényelni, ami az állattartók eltűnéséhez vezethet. Cseh Tibor András beszélt arról is, hogy 2010 óta induló birtokpolitikának köszönhetően a családi középméretű gazdaságok száma 20%-kal emelkedett. Berla Attila beszélt vele is.
Hivatalosan is közzétették a 2023-as gazdaságszerkezeti összeírást. Mit lehet egyébként ezen látni, milyen helyzetben van a magyar mezőgazdaság?
Alapvetően visszaigazolódik az a birtokpolitika, ami a 2010-es évek után indult meg. Ugyanis a családi gazdaságok által használt földterület, illetve azok a családi gazdaságok, akik földműveléssel foglalkoznak, ezeknek a földhasználata nőtt meg az elmúlt évtizedben. Itt most jelesül arról van szó, hogy a 100 és 200 hektár közötti jellemzően családi szinten művelt földterületek, vagy legalábbis birtokszerkezet birtokterületeknek az aránya 20%-kal nőtt meg az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben a nagy gazdaságoknak, tehát a nagy birtokosi modellnek, az, ami korábban a szocialista gazdaságot jellemezte, az egyértelműen visszaszorulóban van, 20%-kal csökkent az 1000 hektár fölötti nagy gazdaságoknak a száma, illetve az általuk használt terület is. Sajnos van egy negatív tendencia, ami egyértelműen következik az elmúlt éveknek a negatív trendjeiből. Az 1 hektár alatti termelőknek a száma az jelentősen visszaesett az elmúlt időszakban. Ugye ez a rendkívül kicsi méret, ez elsősorban az idősebb gazdálkodókra volt jellemző, egyértelműen domináns volt a nyugdíjas korosztály ebben a rétegben, és sajnos a Covid és az elmúlt időszaknak a terménypiaci válsága, az ukrán gabonának a beáramlása, a háború kirobbanását követően sajnos egyértelműen megtette a hatását, tehát az egy hektár alatti termelőknél egy jelentős visszaesés van azoknak a számában, de ami azt gondolom, hogy visszaigazolja a 2010 utáni birtokpolitikát, hogy a családi gazdaságok által használt földterület, ennek az aránya az jelentősen nőtt, 20%-kal nőtt az elmúlt években.
Pillanatait a csökkenésnél maradunk, akkor milyen típusú gazdaságoknál lehet látni a legnagyobb csökkenést, a növénytermesztés, vagy az állattenyésztés küzd ilyen szempontból nagyobb problémával?
Nyilván az egészen kis termelők esetében, tehát az 1 hektár vagy 5 hektár termelők esetében lemozsolódás van a növénytermesztésben is, de egyértelműen látszik, hogy az állattartási modell, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt is még jellemző volt, hogy falun, háztájban 2-3 malacot tartottak, vagy fejtek egy tehenet, és azt leadták a tejállomáson. Ez a modell gyakorlatilag teljesen megszűnt. Tehát az állattartásban azok az árupiaci gazdaságok maradtak meg. Egyszerűen annyira komoly az Európai Unióban a verseny, és most már az unión kívülről is nagyon komoly verseny támadt, tehát itt nyilván az Ukrajnából, Brazíliából vagy Észak-Afrikából származó állati termékeknél is, hogy ezt már azon a módon, ezeket az állatjóléti intézkedéseket már egy-két tehénnél már nem lehet betartani. Tehát azt lehet mondani, hogy az állattartásban egy olyan fokozott koncentráció van, de egész egyszerűen a piac produkálta, vagy piac kényszerítette ki ezeket a változásokat.
Említette, hogy a 100 hektárnál nagyobb földterülettel rendelkező gazdaságok viszont nőttek. Ez köszönhető egyébként a támogatásoknak?
Egyértelműen, tehát a családi gazdasági modell, ami 2010 után meghirdetésre került, az egyrészt áll a birtokpolitikából, ami azt gondolom, hogy amit a mostani számok is visszaigazolnak. Másrészt ugye az őstermelői adó kedvezményekből, a kedvezményes agrárszétségi kártyába, és ugye ennek a harmadik pillére pedig a területalapú támogatások. Tehát azért, hogy egy gazda Európában magasabb szín, magasabb fenntarthatósággal termel, sokkal több zöld intézkedésnek kell megfelelni, ezért cserébe támogatásokat kap. Ez az igazi kiegyenlítő hatás például az ukrán termékekkel szemben, hogyha az Európai Bizottság által bejelentett javaslat most ezt meg akarja szüntetni, akkor azt gondolom, hogy az a magyar is, és könnyen azt mondanám, hogy a komoly európai családi gazdaságoknak a végét jelentheti. Ezért mindenképp elutasítjuk azt a bizottsági javaslatot, ami a területalapú támogatásokat ebből a célból is kivenni a rendszerből.
Ettől függetlenül egyébként, hogy a kis gazdaságok száma csökken, a termelés hogyan alakul mostanság?
Az idei év az sajnos egy aszályos év volt. A 2022-es évvel szemben, amikor mind a tavaszi betakarítású növények, tehát itt a búza, árpa, mind pedig az őszi betakarítás, tehát a kukorica, napraforgó, 2022-ben mind a két nagy váltás gyakorlatilag tönkrement felsült. Az idei évben hál' Istennek a búza, árpa viszonylag jól sikerült, de sajnos az őszi betakarítású növények, kukorica, napraforgó, szója esetében erős visszaesés tapasztalható az asszály következtében. Nekünk most arra kell felkészülnünk, a vízgazdálkodást fejlesztve, hogy egy ilyen nehéz asszályos évben is tudjunk termelni, legyen elegendő víz utánpótlás a növények számára.
Visszatérve ide a kisgazdaságok csökkenésére, mennyire játszik ebben szerepet egyébként az, hogy az utódlás nem igazán megoldott, és talán kevés fiatal vállal vezető szerepet?
Hát ha a magyar gazdatársadalmat nézzük, de ez jellemző egyébként Nyugat-Európára is, akkor minden harmadik magyar gazdálkodó az a nyugdíjas korba lépett. Tehát igenis szükség van arra a generációváltásra, a gazdaság átadásra, aminek eddig nem csak érzelmi akadályai voltak, hanem egyébként jogi akadályai is. Most ezt építette le egyébként a kormány az elmúlt két évben, tehát a gazdaság átadási szerződés az egy teljesen új szerződés típus, tehát sokkal könnyebb jogi átadást lesz lehetővé, és ehhez egyébként pályázati forrásokat is biztosítunk. Ha sikerül ezt a programot úgy végigvinni, ahogy az a tervekben szerepel, akkor Magyarország talán az egyik legfiatalabb átlag életkorral rendelkezhet majd a gazdatársadalomban, európai szinten, ami azt gondolom, hogy nagyon komoly versenyelőnyt jelentene. Ez egy egyedülálló kezdeményezés itt Európában is. Nyugat-európaiak, északiak és skandinávok is kérdezik tőlünk, hogy hogy csináljuk. Hát megpróbáljuk, én azt gondolom, hogy ehhez minden feltétel adott, forrásokat is biztosítanak, és a gazdák is felismerték ennek a lehetőségét, tehát óriási az érdeklődés a gazdaság átadási konstrukció iránt.
Akkor a következő években várható az, hogy fellendül a mezőgazdaság, és talán tovább növekednek a gazdaságok?
Azt kell látni, hogy a mezőgazdaságnak önmagában nem csak egy gazdasági jövedelemszerző szerepe van. Tehát az, hogyha mi nem tudjuk fenntartani a családi gazdasági modellt, ha egy gazda nem a saját területén fog termelni, hanem majd akár egy nagy cégnél, vagy valamelyik ukrán leányvállalatnál fog majd egyébként alkalmazottként dolgozni, az a vidéknek, a falunak a halálát is jelenti. Úgyhogy mindenképp fenn fogjuk tartani a családi gazdasági modellt. Az biztos, hogy a kiszámíthatatlan időjárási körülmények, például az aszály, vagy a tavaszi fagy, azok a következő időszakban még inkább jellemzőek lesznek. Nekünk ezeket az éghajlati változásokat, éghajlati kockázatokat kell megfelelően kezelni, megfelelő vízutánpótlást biztosítani, megfelelő kártérítési rendszer fenntartani, és a legfontosabb, hogy a piacainkat továbbra is védeni a harmadik országokból származó bizonytalan eredetű termékekkel szemben, gondolok itt elsősorban az ukrán termékekre.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetek Szövetségének főtitkárát, Cseh Tibor Andrást hallották. Zene, közlekedés, 8 óra, akkor friss.